Varó László, a Müller Tím vezető közgazdásza az Aréna vendége. Több szakértő itt az Inforádióban is arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a mostani problémával kellene foglalkozni, hanem az 5-6 évvel későbbi helyzetre kéne felkészülni, amikor a Oroszország ki fogja építeni a cseppfolyós szállítási technológiáját, és a világon bárhová eladhatja majd, és akkor Európát revolverezheti azzal, hogy nem szállít nekünk. Közgazdasági szempontból ez az elmélet helytálló?
Ja, ma Oroszország a bevételei túlnyomó részét az Európába szállított földgázon éri el. Természetes, hogy a vevő számára az a kedvező helyzet, hogyha több eladó versenyez az én kegyeimért, az eladó számára pedig az a kedvező helyzet, hogyha több vevő versenyez az én kegyeimért. Tehát magától értetődik, hogy Oroszország törekszik az eladásainak a diverzifikálására, törekszik új piacokra belépni. Ez egy abszolút racionális stratégia az ő részükről. Azonban látni kell, hogy ma az orosz földgáz kitermelésnek az oroszlán része az néhány óriási gázmezőről érkezik Nyugat-Szibériában.
Ahol nincs tenger.
Ahol egyrészt nincs tenger, másrészt pedig, ami iszonyatosan messze van Kelet-Ázsiától. Tehát elvileg természetesen Oroszország határos Kínával, de az orosz-kínai határ az azért nagyon messze van Nyugat-Szibériától. Tehát ezeknél a gázmezőknél nem valószínű, hogy az európai piacoktól el tudnának térni. Azonban Oroszországnak vannak még hatalmas földgáz tartalékai, amelyeket még föl lehet tárni és föl lehet kutatni. Ugye azok a földgáz tartalékok, amelyek az ország keleti részében, keleti végében vannak, tehát közel Kínához, ott magától értetődően adja magát, hogy a kínai piacra kell betörni. Kína rendkívül gyorsan növekszik gazdaságban. A gyors gazdasági növekedés az szinte automatikusan gyors energiafogyasztás növekedést is jelent, és a földgáznak még a gyorsan bűvülő piacon belül is nő a piaci részesedése Kínában.
Tehát Kína, ott is azért, mert ugyanolyan pazarlóan csinálják, mint mi?
Még sokkal pazarlóban csinálják, mint mi, mert az még egy szocialista gazdaság, de az biztos, hogy Kínában nagyon-nagyon gyorsan fog nőni a földgáz fogyasztása, tehát hogyha Kelet-Szibériában föltárnak egy gázmezőt, magától érthetően a kelet-ázsiai piacot fogják megszírozni vele. Ami Európa számára egy komoly kihívást fog jelenteni, az az, hogy az Egyesült Államok, amely a világ legnagyobb földgázfogyasztója, és a legidőkig még a világ legnagyobb földgáztermelője is volt, az USA saját hazai földgázkészletei nagyon-nagyon gyors ütemben merülnek ki. Tehát amíg évtizedeken át az Egyesült Államok önellátó volt földgázból, addig 5 éven belül az Egyesült Államok lesz a világ legnagyobb földgázimportőre, és az Egyesült Államok a világ minden részéből, Ausztráliától Oroszországig fogja vásárolni a cseppfolyós földgázt.
Ránk fog ígérni? Európára fog ígérni? Elvásárolja elő?
Jelen pillanatban, hogy a földgázzal a New York-i árutőzsdén kereskednek, az ember megnézi az árakat, jelen pillanatban Amerikában sokkal drágább a földgáz, mint Európában. Valójában jelen pillanatban az amerikai földgáz és az európai gázár közötti különbség az nagyobb, mint amennyi többletköltségbe kell Oroszországnak az, hogy New York-i hajózzon a földgázzal mondjuk Hamburg helyett. Tehát azt gondolom, hogy az amerikai piac az komoly mértékben fogja beszívni az orosz földgázt, és az amerikai piac az azt az orosz földgázt fogja beszívni, amit egyébként Európába is lehetne vinni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Európában a következő évtizedekben várható földgázfogyasztás növekedésnek a 3/4 az a villamosenergia szektorból jön. Tehát nem azért növekszik Európa földgázfogyasztása, mert melegebbre fűtjük a lakásokat, hanem azért, mert az új erőművek azok gáztüzeléssel épülnek. A villamosenergia szektor pedig azért egy szerencsés szektor, mert ott nagyon sok alternatív technológia van. Tehát a benzint azt nagyon nehéz helyettesíteni, mert mondjuk egy személyautóban nem lehet beépíteni egy atomreaktort, de egy erőműbe igen. Egy személyautót nem lehet szélenergiával meghajtani, de szélenergiával lehet villamosenergiát termelni.
Csak a szélenergia pokoli drága, amiket meg nem akarják újraindítani, ahol már leszerelték.
Ugye azt kell látni, hogy az, hogy az atomerőműveket akarják-e, vagy nem akarják újraindítani, ez egy politikai kérdés. És a politikai hangulat az meg tud változni. Senki nem gondolta volna azt, mondjuk akár 5 évvel ezelőtt, hogy egy skandináv országban fognak új atomerőművet építeni. Skandináviát egy nagyon atomenergia ellenes kultúrának ismerte meg a világ. Most Finnország döntött egy új atomerőmű építéséről, ugyanis a skandináv országok elkötelezettek a kiotói folyamat mellett is, és a finn társadalom osztott szorzott, és úgy döntött, hogy ha komolyan úgy gondolják, hogy ők a széndioxid kibocsátásukat csökkenteni akarják, akkor felül kell vizsgálniuk az atomenergiáról való nézeteiket. Németországban már ez a 24 órás gázellátási zavar elég volt ahhoz, hogy komoly kormány szinten a gazdasági miniszter fölvesse azt a kérdést, hogy át kéne gondolni a német atomerőműveknek a jövőjét. Tehát ezek a döntések ezeket megváltozhatnak. A szélenergiáról pedig azt mondom, hogy Magyarországon nagyon drága, mert Magyarországon nem fúj a szél. De Európának azokban a régióiban, az északi tengerpartján, Írországban, ahol folyamatosan fúj a tengerről a szél, ott bizony a mai olaj és gázárak mellett a szélenergia az teljesen versenyképes.
Mi marad akkor Magyarországnak? Gáz? Olaj?
Magyarországnak azt lehet mondani, hogy a gázellátási források diverzifikálása marad, ami egy megoldandó feladat. Magyarországnak a paksi atomerőmű élettartamának a meghosszabbítása marad, amiről úgy tűnik, hogy megszületett a politikai konszenzus a döntéshozók között. Magyarországnak az energiahatékonyság javítása marad, ami egy folyamatos erőfeszítést igényel, és legelsősorban azt, hogy az energiaárak azok tükrözzék az energiának a valódi költségeit.
Ez a néhány tucat százalékos emelés.
Igen, és Magyarországnak természetesen marad a megújuló energiaforrásoknak a kihasználása úgy és olyan mértékben, ahogy azt az ország földrajzi adottságai lehetővé teszik.
Még egy kérdés. Mi volt az, ami miatt Oroszország és Ukrajna szinte egy pillanatban, rövid idő alatt, egy nagyon hosszú vita után ráébredt, hogy meg kell egyezni, még akkor is, hogyha ennek a megegyezésnek a részt illetősen homályosak, és az elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy ezek homályosak is maradnak. Mi kényszerítette őket arra, hogy na jó, 3 napig húzzuk, aztán megegyezzünk, miután előtte fél évig húzták?
Ugye, azt kell, hogy Oroszország és Ukrajna jelen pillanatban egymásra van utalva. Ukrajna Oroszországtól vásárolja a földgázfogyasztásának mondjuk a 80%-át, illetve részben Oroszországból, részben Közép-Ázsiából, de amit Ukrajna Közép-Ázsiából vásárol, az is az orosz határon érkezik meg Oroszországon keresztül. Tehát Oroszországból érkezik Ukrajna földgázfogyasztásának a túlnyomó többsége. Ugyanakkor az orosz földgázexport, ami egy nemzeti fontosságú dolog Oroszország számára, ezt finanszírozza az orosz államot, az pedig a 80%-a Ukrajnán megy keresztül Európába.
Tehát ez a két tranzitgáz.
Így van. Tehát ez a két ország, ez rendkívül mértékben egymásra van utalva. És egy elhúzódó konfliktus az rendkívül káros lett volna mind a két ország számára. Ugye azt mondom, hogy Oroszország azzal szembesült, hogy már egy nap alatt Németország pillanatra került az atomenergiának a kérdése, hogyha ez a konfliktus ez elhúzódik és súlyos ellátási zavarokat okozott volna, akkor az európai államok azok nagyon határozott intézkedéseket tudtak a gázfüggőség mérséklésére. Ugye az arab világ is azt hitte a 70-es években, hogy zsarolhatják a nyugatot az olajexporttal. Amikor megpróbálták, akkor valóban történt egy olajárobbanás. 1979 és 1985 között nagyon drága volt az olaj. Ez alatt a 6 év alatt évtizedes mértékű ugrások történtek az energiahatékonyság javulásában. Tehát egy tipikus autó fogyasztása 30%-kal csökkent ez alatt a 6 év alatt. A nyugati gazdaságok túlélték, volt egy picivel nagyobb munkanélküliség, picivel nagyobb infláció, kellemetlen volt, de igazándiból azok az országok, amelyek 1979-ben gazdag és fejlett országok voltak, azok 85-ben is gazdag és fejlett országok voltak. Ugyanakkor ez alatt a 6 év alatt a szaudi olajexport leesett kevesebb, mint a felére. Olyan mértékben tudták a nyugati országok csökkenteni az olajfogyasztásukat. Tehát egy fejlett csúcstechnológiát alkalmazó gazdaság, ahol tőke rendelkezésre áll, és határozott kormányzati szándék van arra, hogy valamit csináljanak, az nagyon radikális intézkedéseket tud csinálni. Viszonylag rövid idő alatt, az energiaszektor mércéjével mérve rövid idő alatt, tehát 5-6 év alatt. Azaz Oroszországnak egy elemi nemzeti érdeke az, hogy Európa fogyassza az orosz földgázt, és Európa fizessen az orosz földgázért. Tehát nem érdekük az, hogy Európa kesett intézkedéseket csináljon arra, hogy inkább hozasson Nigériából cseppfolyós földgázt, vagy inkább építsen új szélerőműveket, vagy bármi más. Nekik az az érdekük, hogy Európa úgy tekintsen Oroszországra, mint egy stabil, megbízható partnerre, akivel jól lehet üzletet kötni. Ukrajna számára pedig egyrészt, ha egy ország, amelynek Európai Uniós aspirációi vannak, amelyik egy nyugati típusú piacgazdaságot szeretne fölépíteni, az nem csinálhat meg olyat, hogy egyszerűen a tranzitra szánt földgázt azt leveszi a vezetékből mindenfajta szerződés nélkül. Tehát ilyet nem lehet megcsinálni egy civilizált piacgazdaságban. És természetesen Oroszországnak is vannak stratégiai lehetőségei arra, hogy kikerülje Ukrajnát a tranzittal. Ugye ismert, hogy Oroszországnak van egy kezdeményezése arra, hogy a Balti-tenger alatt építsenek egy csővezetéket közvetlenül Oroszország és Németország között, ami komplett módon kikerülni az összes kelet-európai országot. Tehát Ukrajna is egy olyan ténnyel kényszerű szembesülni, hogy hosszabb távon Oroszországnak is megvannak a lehetőségei arra, hogy kikapcsolja Ukrajnát a játékból.
Van arra esély, hogy Oroszország és Ukrajna látva az Európai Unió reakcióját nem csinál többet ilyet?
Esély mindig mindenre van. Én azt gondolom, hogy mind a két fél számára az európai országok egy elég erős szignált küldtek abból a szempontból, hogy Európa abban érdekelt, hogy Oroszország egy stabil, megbízható partner legyen, amelyikkel jól üzletet lehet kötni. Számunkra nagyon-nagyon kellemetlen lenne, hogyha nem használhatnánk az orosz földgáz. Tehát ez világosan kell látni, hogy nincs arról szó, hogy Oroszországot bárki ki akarná szorítani a piacról. Sőt, Európa földgáz fogyasztás közé évtizedekben olyan mértékben fog növekedni az előrejelzések szerint, hogy minden lehetséges forrásból növelni kell majd az importot Európába. Tehát az orosz földgáz export Európába az várhatóan növekedni fog, és nagyon helyes, hogy növekedjen, mert szükség van rá az ellátás szempontjából. De ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz Oroszországnak egy megbízható partnernek kell lenni, amelyikkel stabil, kiszámítható üzleteket lehet kötni, Ukrajnának pedig egy megbízható tranzitországnak kell lenni, amelyik stabilan teljesíti a tranzit kötelezettségeit. Én azt gondolom, hogy egy elég határozottan jelezte Európa, hogy ez egy ilyen igénye van. Azt meglátjuk, hogy az orosz és ukrán döntéshozók a jövőben hogy viselkednek, azt nem nehéz lenne innen megjósolni.
Varró László, köszönöm szépen!